Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hogy hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az ott hagyott gyolcs lepleket, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Ekkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz, látta mindezt, és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak föl kellett támadnia a halálból. Ezek az evangélium igéi. Mária Magdolna odaérve a sírhoz, ezt mondja az evangelista, látta, hogy a követ elhengerítette valaki, és miután látta, hogy a követ elhengerítette valaki, szalad az apostolokhoz, és azt mondja, és tulajdonképpen látszólag valami unalmas kezdés ez, mert hogy mintha most ismételném azt, amit már hallottatok, de nem tudom, föltűnt-e, hogy azt mondja a Szentíró, hogy látta, hogy elhengerítette valaki a követ, majd mit visz hírül a tanítványoknak? Azt, hogy elvitték Jézus holttestét. Nem tudom, hogy hova tették. De az egyikből a másik egyáltalán nem következik. Az asszony látja, hogy a követ elhengerítették. De még ha be is megy, bár a Szentíró ezt nem mondja, de még ha be is megy, akkor sem látja azt, hogy valaki elvitte a holttestét. És akkor sem látja azt, hogy valahova azt elrakták, vagy eltették. Miért akartam ezt kihangsúlyozni? Azért, mert ez annyira jól mutatja azt, hogy amit készpénznek veszünk, vagy realitásnak tartunk, hogy szalad az asszony, és hírül viszi azt, valaki elvitte az Úr holttestét, valahova rakta, nem tudom, hol van. Más evangéliumi szakaszban, ha te vitted el, mondd meg, légy szíves, hova tetted? Nem érdekes ez, hogy mennyire természetesen realitásnak vesszük azt, és Mária Magdolna is szintiszta realitásként beszélt arról, hogy mi történt itt, miközben abból semmi sincsen úgy. Az, ahogyan ő látja a múltat, hogy mi hogyan történt, semmi sem pontosan úgy van. Sőt, a lényeg egyáltalán nem úgy van. És milyen érdekes, hogy ennek az ellenpontja, amikor látja János mindazt, amit ott lát, egyszer csak megérti, hogy az írásokban ez hogy is volt, a múltat elkezdi megérteni, és egészen másképpen lát. Először is arról szeretnék beszélni, hogy akármilyen furcsán is hangzik, de tulajdonképpen az, amit annyira világosan veszünk, mert azt mondjuk, hát ez a múlt, ez így történt, ez a realitás, ez a valóság, hát ez így van, hogy az sokszor te jó ég, hogy mennyire, ami éppen beszűkült látásmódunknak valamiféle terméke, és közben a nehézséget többek között az okozza, hogy azt gondoljuk, nagyon világosan látjuk és tudjuk, mi történt. De nem, de az Emmauszi tanítványoknál is így van. Mennek a tanítványok, lógatják az orrukat egy egész napon keresztül, és elmagyarázzák Jézusnak, hogy mi történt ott ezekben a napokban. Pedig mi azt reméltük, majd ő váltja meg népét, Izraelt. De hát ez nem így történt, sajnos csalódnunk kellett. Most reményvesztettek vagyunk, minden oda van. Miért akartam ezt nektek ennyire hangsúlyozni? Azért, mert van egy természetes naivitásunk. Ez az, hogy amikor most a hit szemje és tekintete nélkül látjuk az életet, akkor is nagyon világosan látjuk. Mint Mária Magdolna, aki elmondja, hogy valaki elvitte Jézus testét, valóva tette, nem tudjuk, hogy hol van. És ezzel szemben húsvétnek a világosságánál egyszer csak rácsodálkozunk arra, hogy amit eddig realitásnak tekintettünk, na pont az egyáltalán nem az. Hagy hozzak erre egy történetet, ami a egyik kedvenc történetem, de ennek kapcsán annyira világosan tudunk valamiről beszélni. Ez pedig az, ahogyan egy nagypapa, ahogyan már túl volt 70-en, fogta magát és a gyerekeinek, sőt már az unokáinak oda ajándékozta mindenét. Átiratta, ráiratta, odaadta, nekiadta. És volt egy kedvenc unoka, és a kedvenc unoka is már olyan 20 év körüli fiatalember volt. Oda ment a nagypapához, és azt mondja, nagypapa, hát ezt miért adtad nekünk, meg anyuéknak? Hát te még élsz. És erre a nagypapa a következőt válaszolta, hát persze, hogy élek, meg remélem még elég sokáig. De tudod, két okom is van rá, az egyik. Ha nem adnám oda azt, miközben élek még, ami az enyém, akkor nem gondolhatnék vissza rá, mint múltra, hogy tudtatok ti ennek örülni. Hogy az arcotokat föl tudom idézni, azt az örömöt, hogy mit jelentett nektek, hogy azt odaadtam, és rátok bíztam, és ez a ti örökségetek, és hogy ez mekkora meglepetés volt nektek, és öröm. Vagyis valami, ami a legtöbb ember számára valami jövő, amiben ő nem is lesz benne, mert majd öröklik. Mit számít nekem valami jövő, amit nem is lát? Ez a nagypapa ezt a jövőt, ami ki tudja, hogy is lesz, múltá tette. És azt mondta, ez már a múlt. Ezt odaadtam, és már nap-nap után visszaemlékszem a ti örömötökre. És azt mondja az unokájának a másikok, hogy ezt így tettem, ez pedig az, hogy kétség kívül lehet, hogy egy nap, de lehet, hogy 30 év, és én tényleg nem leszek itt. Meghalok és elmegyek innen. Ám de mindaddig, amíg én itt vagyok, nagy örömet okoz nekem arra gondolni, hogy amikor már nem leszek itt, ti milyen örömmel fogtok megemlékezni rólam. Miért akartam ezt a történetet idehozni? Azért, mert az apostol a következőt mondta, Krisztussal együtt föltámadtatok. És a Szentírásból ihletett szentmise szövegekben is a föltámadásunkról nem csak jövő időben beszélünk, hanem múlt időben is. Krisztussal együtt már föltámadtunk. Ez mit jelent? Hogy a hit fényénél egyszer csak történik velünk valami, amiről eddig azt gondoltuk, tudjuk, hogy mi történt, rájövünk, hogy na az a legkevésbé a valóság, és számunkra valósággá lesz valami, amiről így beszélhetünk, hogy egyszer csak a jövő felől elkezdjük látni a jelent és a múltat. A jövő felől. És amikor a jövőn felől elkezdem látni a jelent és a múltat, akkor teljesen más fényben látok, és egészen más dolgokra csodálkozom rá. És egyszer csak úgy értem meg a múltat, ahogy addig nem. Hát hadd hozzam ide azt, ahogyan, amikor ér bennünket valami szerencsétlenség, valami nehézség, az életnek valami drámaisága. És újból föltesszük a kérdést, miért? Miért történt velem? Miért ez? Miért így? És miért most? És mivel érdemeltem ki? És miért büntet? És Jézusnak miért kellett ez megtörténni? Hát nem szereti őt az Isten? Miért bánt vele így? És ezekre a kérdésekre egyáltalán nem kapunk választ. Miért? Mert ezek a kérdések hasonlóak ahhoz, ahogyan az asszony kérdez Jézus sírjától eljöve. Azt mondja, miért vitt el valaki a holttestét, de hova tette, de nem tudom, hogy ki volt, ennek miért kellett így lenni, hát mondja már meg valaki, hogy hova rakta az Úr testét. Hát halljátok ezt, hogy az életünk rengeteg nyomorúsága valami olyasmi, mint amit az asszony mond, aki egészen világosnak tartja azt, hogy tulajdonképpen mi történik az életében, hogy mi hogy van, és teszi föl ezt a kérdést, hogy de hova tettétek, és ki tette volna, és miért tette ezt, és miért kellett ezt csinálni. És nem azért vagyunk igazán rosszul, mert az élet drámai, hanem azért, mert nem látjuk a jövő felől. És amikor elkezdünk a jövő felől látni, egyszer csak a múltnak a megértése, hogy mi miért és hogyan történik, egészen mássá lesz. Nem azért, mert a miért kérdésekre válaszokat tudunk adni, hanem azért, mert kinőjük azokat. Egyszer csak más kérdéseink lesznek. A kedvenc változás kifejező kérdés, ez így szól, eddig azt kérdezem, de hova rakta, és miért tette el, és miért kellett ennek így lennie? És egyszer csak, hogy megváltozik ez a kérdés, a következőt kérdezem, most már nem az érdekel engem, hogy miért történnek igaz emberekkel rossz dolgok, hanem az, hogy amikor igaz emberekkel rossz dolgok történnek, miért maradnak igazak? És így eljutottam a második pontig. Amikor a jövő felől elkezdjük látni a múltat, és elkezdünk más kérdéseket föltenni, egész más természetűeket, nem azt, hogy de miért tette, és hova rakta, és miközben semmi igazán lényegi nincs benne, akkor egyszer csak megjelenik bennünk a remény. Mi az, hogy remény? Még a társadalom vagy humán tudósok is azt mondják, hogy a remény nem ugyanaz, mint a vágy, nem ugyanaz, mint a képzelet, és nem ugyanaz, mint a gondolat. Nézzétek el nekem ezt a néhány gondolatot, de a kutatások szerint, amikor valaki valódi reménnyel irányul valamire a jövőjében, akkor más agyi folyamatok játszódnak le benne, ugyanis a reménykor az agynak a nagyon ősi rétegei aktivitást mutatnak. Amikor pedig csak vágyakozunk, és elképzeljük, és szeretnénk, és óhajtjuk, és gondolunk rá, akkor ezek az ősi agyi területek nem mutatnak aktivitást. Ezért a remény természete más, mint hogy szeretném, meg óhajtom, meg kérem, meg elképzelem. A remény természete ugyanis ebből a szempontból azt a különbséget mutatja, hogy amikor valaki remél, az cselekvőképessé teszi. A reményben az ember átéli azt az erőt, hogy noha ezt remélem, akkor mi az, amit én ezért meg tudok tenni. És milyen elgondolkoztató, rákos betegeknek a reményhez fűződő viszonyát nézték, és a következő derült ki. A rákos betegek 93%-a beszámolt arról, hogy a betegsége folyamán bizonyos területeken a reménye erősödött. Ám a remény, hogy mire irányult, az a betegség során általában megváltozott. Kétségkívül volt néhány százalék, aki a betegsége kapcsán inkább arról beszélt, hogy elveszítette a reményét, vagy a reményhez fűződő viszonyát. Néhány százalék volt ilyen, körülbelül 7. De a többség először reménnyel tudott arra irányulni, hogy meg fogok gyógyulni. Ez vagy megtörténik, vagy nem, de a remény segíti őt abban, hogy megtegyen mindent a jelenben, hogy a jövőben egészséges legyen. Ezért a remény segíti a cselekvőképességet és átalakítja a jövőt. Ám kétségkívül van egy bizonyos százalék, aki nem gyógyul meg. A remény bennük kezd átformálódni arra, de nagyon remélem, hogy nem kell majd sokat szenvednem. És milyen érdekes, hogy Jézusnak is megjelenik ez a reménye, hogy egy nagy reménnyel van, Uram, talán nem kell majd szenvednem, kiinnom ezt a poharat. És azt mondják a kutatások, hogy azután pedig ez vagy megtörténik, vagy nem, de akiben a reményhez fűződő viszony eleven tud maradni, ők eljutnak a reménynek egy másik dimenziójába, ami már nem rájuk vonatkozik. És egyszer csak a reményünk ilyen tartalmakat fog fölmutatni, de remélem azt, hogy a családom boldog lesz azután, hogy én már nem leszek itt. Jaj, de remélem azt, hogy szeretni fogják egymást. Jaj, de remélem, hogy át tudtam adni azt, amit én tudok, és ha még van valami, bocsánatot kell kérnem, vagy valakinek valamit kimondanom, vagy elmondanom a gyerekeimnek, hogy büszke vagyok rájuk, hogy szeretem őket, hogy mennyire jó volt, hogy az anyjuk és apjuk lehettem. A reménynek egyszer csak a sugara elkezd kitágulni, Nem tudom, halljátok-e azt, ahogyan társadalomtudósok a ma viszonyaira vonatkozóan arról szoktak beszélni, kissé olyan szomorúan és lemondóan, hát már a jövő sem olyan, mint amit megszoktunk. Ezt mondják ma 2019-ben a társadalomkutatók. De mi keresztény emberként nem ezt mondjuk szomorúan, hogy hát sajnos már a jövő sem olyan, mint amit megszoktunk, hanem mi kihúzzuk magunkat, és a következőt mondjuk valami húsvéti örömmel. Már a jövő se a régi. És amikor ezt tudjuk mondani, nem, már a jövő se a régi. Nem az a régi jövő, hogy mit tudjuk, mi hogy lesz. Aj, ott is csak a nehézségek vannak, a rengeteg kiszámíthatatlanság, hova megy a világ. Na, a húsvéti öröm fényénél azt mondjuk örömmel, nem, nekünk már a jövő se a régi. Hogy a jövő is új. És akkor ez volt most a második gondolat, hogy átalakul a múlt a jövő felől nézve, egyszer csak átalakul az, ahogyan a jövő felé irányulunk, és így elérkezünk a jelenhez. És hogyha a jelenhez érkeztünk el, örülök annak, hogy reggel is, meg most is vannak itt olyanok, akik nagyszombat éjszaka keresztelkedtetek. Képzeljétek el, csak úgy mondom nektek, nagyszombat éjszaka, 10 keresztelkedtek, felnőttek, meg még 3 első áldozók voltak. Olyan ez, mint egy sajátos, indirekt tanúságtétel a föltámadt Krisztusról. Hát, ha Krisztus nem élne, miért keresztelkedne meg itt bárki is felnőtt korban? De tulajdonképpen, ha megengeditek, és talán ez szabad nekem, 2-3 mondatot szeretnék idézni most azoktól, akik most keresztelkedtek meg, mert bennük a föltámadt Krisztushoz fűződő viszony egész biztos, hogy nagyon eleven. És most a jelenről szeretnék beszélni, ahogy az is átalakul. Az egyikőjük azt mondta, tudod Feri, én úgy voltam, arra gondoltam, hogy na én azért egy nagy ember vagyok. Azt mondja, szép lassan arra jutottam, hogy nem, én nem vagyok nagy, kicsi vagyok. És ráadásul nem is úgy élek, ahogy érdemes. És aztán azt mondja, de aztán a következő lépés meg így volt. Rájöttem tehát, hogy nem nagy vagyok, hanem kicsi, ráadásul nem is úgy élek, ahogy érdemes, majd vesződtett, és azt mondja, aztán még arra is rájöttem, még csak nem is úgy élek, ahogy szeretnék. És amikor már arra is rájöttem, hogy kicsi vagyok, és még csak nem is úgy élek, ahogy szeretnék, na akkor fölkiáltottam, hogy Jézus segíts. Valakiben például a jelen így válik életté és az Istennel való kapcsolatában kimondhatóvá. Aztán volt egy másik testvérem, ő pedig azt mondja, olyan érdekes volt, én meg azt gondoltam magamról, hogy hát azért kiválasztott vagyok, mert tehetséges vagyok, és ügyes vagyok, és rátermet vagyok. Azt mondja, aztán az élet megcincált, megrágott engem, és ezt most már a következőképp mondom. Nem, talán pontosabb azt mondani, nem vagyok kiválasztott, hanem Jézus választott ki. És az egész más. Ugye érzitek a különbséget? Persze, mondhatjuk, hogy kiválasztottak vagyunk, de abban az értelemben, hogy nem csak úgy kiválasztott vagyok, hanem olyan valaki vagyok, akit Jézus választott ki. És végül a 3. idézet, innen a pillanatból, a jelenből, a húsvétból, a 3. testvérem, aki megkeresztelkedett, ő pedig a következőt mondta. Feri atya, tudod, miért olyan jó dolog ez a keresztelkedés? Hát azért olyan jó dolog, mert most igazán nekiállhatok fejlődni Jézussal. És azt hiszem, hogy ezzel a mondattal szeretném befejezni, hogy úgy igazán nekiállhatunk fejlődni Jézussal. És mindez azon az úton történik, hogy egyszer csak elengedjük ezeket a panaszos mondatainkat, hogy elrakták, és nem tudjuk, hol van, és nem tudjuk, ki rakta, és mondja már meg valaki, és mondja, adjon már választ, és ennek hogy kell lennie. Meg azt, hogy nem tudjuk már a jövő se olyan, mint amit megszoktunk, nem tudjuk, ez hogy lesz. És hogy egyszer csak a húsvét fénye teljesen más megvilágításba hozza a múltat, a jövőt és a jelent. És megerősödik a reményünk, személyessé lesz, és ebben a reményben átéljük azt az erőt, ami nem is a mi erőnk, de a mi erőnkkel összefonódik, és alkalmassá tesz arra, hogy ne valamiféle gőggel éljünk, hogy kiválasztottak vagyunk, hanem sokkal inkább egy alázattal és mégis nagyon cselekvőképesen, hogy Jézus választott ki.